Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi istentiszteletünk elején a 23. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. 23. Zsoltárunk így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. És folytassuk énekléssel istentiszteletünket. A 377. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. 377. dicséretünk így kezdődik. Szentlélek védj körül bennünket, szenteld meg szívünket, készíts neved imádására, magasztalására.
Thank you.
szívünkön maradva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Urunk, a Szentírásban többek között azt is olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Olyan jó, hadd valljuk meg neked, hogy nem csak olvashatjuk ezt, hanem tapasztalhatjuk is. Olyan jó, hogy adtad a hitnek az ajándékát a szívünkbe, hogy elhihetjük, ő ma is él és munkálkodik. És olyan jó felfedezni ezt a saját életünkben is, de olyan jó felfedezni, meglátni mások életében is. Olyan jó rácsodálkozni arra, hogy ki is vagy te, és egyre jobban megismerni téged, egyre közelebb kerülni hozzád. Hadd áldjunk és magasztaljunk most téged ezért a csodálatos lehetőségért, hogy te nem vagy személyválogató, mindenkit hívsz magadhoz, és mindenkinek elkészítetted ennek a lehetőségét. Most azért imádkozunk. Áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket, szent lelked jelenlétével úgy, hogy még jobban megismerhessünk téged, még jobban megismerhessünk, még jobban rácsodálkozhassunk szeretetedre, hatalmadra, miközben hallgatjuk az igét, annak hirdetését, hallgatjuk a bizonyságtételeket. Urunk, a te dicsőséged hadd ragyoghasson fel itt közöttünk most, e mai Isten tiszteleten is. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg fohászkodásunkat kegyelmesen. Amen. Figyeljünk együtt Istennek a beszédére, és hallgassuk meg azt fennállva. Isten igéje most Mózes első könyvéből hangzik hozzánk, a 39. fejezet 16. versétől a 23. versig terjedő szakaszból, valamint a 40. fejezet első 15 verséből és a 23. versből következőképpen. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy súffát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az Úr József fel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedveltétette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott azért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. Őrizetbe vétette őket a testőparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet fogva tartották. A testőparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. Egyszer álmot álmodtak mindketten. Az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben, uraházában. Miért olyan szomorú ma az arcotok? Ők azt felelték neki. Álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik. Istennél van a megfejtés. Beszéljétek csak el nekem. A főkohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta neki. Álmomban egy szőlőtő volt előttem. A szőlőtőn 3 vesző volt. Alig, hogy kihajtott, már ki is virágzott, és fürtjeim megértek a szemek. Kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a szőlőszemeket, belepacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam. József ezt mondta neki. A megfejtés a következő. A 3 vesző, 3 nap. 3 nap múlva fölemel téged a fáraó, visszahelyez a hivatalodba, és te adod a poharat a fáraó kezébe a régi rend szerint, amikor a pohárnoka voltál. De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges. Említs meg engem a fáraónak, és vitess ki ebből a házból. Mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, sicsem csináltam semmi rosszat, mégis tömlözbe vetettek. De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Az Istenben hívő emberek nagy kiváltsága, hogy mindig, minden helyzetben közvetlenül a világmindenség urával van dolguk. Isten színe előtt zajlik az életünk. Ez a felelősségünknek, a biztonságunknak, a békességünknek és a csöndes örömünknek az alapja és a kimeríthetetlen forrása. Már jó néhány vasárnapja ezzel a gondolattal foglalkozunk az Ószövetségi József története alapján. Ez a mai istentisztelet azonban kicsit különbözik a többitől. Különbözik abban, hogy 4 fiatal testvérünk fog konfirmációi fogadalmat tenni. 3 felnőttként keddesti alkalmainkon a bibliaiskolán készültek erre, és közülük a legfiatalabb pedig a pénteki konfirmációs órákra járt, és április végén a gyermekekkel együtt konfirmált volna, ha éppen nem külföldön tartózkodott volna. Így állnak majd most 4 ide az úrasztalához. Előtte azonban figyeljünk együtt Isten beszédére, üzenetére. József történetéből sorozatunk következő részeken csodálatos örömhír hangzik hozzátok is, kedves fogadalomra készülő testvérek, de mindnyájunkhoz is, hiszen most érkeztünk el ahhoz a részéhez ennek a gondolatnak, hogy Isten jelenlétében élhetünk, és ez a biztonságunknak az alapja és kimeríthetetlen forrása. Persze most rögtön föl lehetne tenni a kérdést, hogy nem cinizmus biztonságról beszélni. Éppen az előbb hallott igeszakasz alapján, József története alapján. Hát hogyan is érezhette magát József biztonságban, amikor éppen börtönben van? És különben is az elmúlt vasárnapokon is hallottuk, és ismerjük talán József történetét, hogy mi minden történt vele. Hogyan is érezheti magát ilyen körülmények között az ember biztonságban? Gondoljuk hát végig most, együtt, ezen a mai Isten tiszteleten ezt. A történetből láthatjuk azt, hogy rabszolgatartó gazdája igazságtalanul bánt vele. De az is kiderül a történetből, hogy az Úr hűséges maradt hozzá. A 39. fejezetből megtudhatjuk azt, hogy József szülőföldjéről való elhurcolása után Egyiptomban rabszolgaként a testőr parancsnok Potifárnak a házába kerül. Rabszolga lesz belőle tehát. De olvashatjuk azt itt is, hogy az Úr Józseffel volt, és megáldotta minden munkáját. És ezt látva gazdája egyre többet bízott rá, végül rábízta az egész vagyonát. Igen ám, csak hogy a gazda felesége szemet vetett Józsefre, akiről az is fel van jegyezve a Szentírásban, hogy szép arcú és szép termető fiatalember volt. És ez az asszony el akarta őt csábítani. De, és olyan jó ezt is észrevenni az ígéből, az, hogy az Úr hűséges maradt Józsefhez, ebben a helyzetben is megmutatkozott, méghozzá úgy, hogy ebben a kísértésben, ebben a támadásban is ott volt Józseffel. Mert ezért tudott József határozottan ellentállni. Bár naponként ki volt téve gazdája felesége ostromának, és mégis azt tudta mondani neki, hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen. És azt is láthatjuk, hogy Józsefnek Isten nem fikció, nem elképzelés. Neki nem csak otthon tanították, hogy van Isten, vagy állítólag van, vagy valaki van fölöttünk. Ő naponta együtt élt ezzel az Istennel. Ő tudta, hogy valóban Isten színe előtt zajlik az élete, és ezért tudta gondolkozás nélkül azt válaszolni gazdája feleségének, hogy nem bántsa meg őt ezzel a cselekedettel, azaz nem bántja meg az ő Istenét. Ennek a döntésének a következményéről is olvastunk, hiszen az asszony ezért megharagudott rá, és azzal vádolta meg, úgy állította be az egészet, hogy József volt az, aki őt el akarta csábítani. Természetesen, amikor a férje ezt meghallja, akkor megharagszik. Így olvastuk, hogy haragra gerjedt, és börtönbe vetette Józsefet. Józsefnek egyre jobban át kell élni a kiszolgáltatottságot. Kiszolgáltatott helyzetben volt már Potifár házában is rabszolgaként, és most pedig börtönbe vetik. József ugyan sok ezer esztendővel ezelőtt élt, de ez az állapot, ez a helyzet, amelybe került, azt gondolom, hogy mégis számunkra, most élő emberek számára is nagyon ismerős. Kiszolgáltatottság, kiszolgáltatottnak lenni. Egyik napilapunk pénteki számában olvasható a következő mondat. Nevük eltitkolását kérték, mondván, ma szó nélkül rúgják ki, vagy lehetetlenítik el azokat az orvosokat, akik kritizálják az egészségügy reform lépéseit. Bizonytalan a helyzetünk a munkahelyen, nem egyszer a családban is. A Szentírás azonban így folytatódik. De az Úr Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá. Most is, amikor börtönbe került, ott is vele van. Ott is hűséges hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. Ez József számára belső békességet jelentett. emberek előtt nem tudja bizonyítani igazán. Tehát a rabszolgaként biztos, hogy meg se hallgatták, meg se kérdezték. Csak egyszerűen börtönbe vetették. De bizonyos lehet abban, hogy a mindentudó, szíveket vizsgáló Úr, az igaz bíró ismeri a valóságot. És hogyha ő mégis megengedte ezt az igazságtalan bánásmódot, akkor ezzel célja van. De jelentette ez József számára formálódást is. Miközben záporoztak rá a hazug vádak, bizonyára eszébe jutott az, hogy ő annak idején hányszor vitt testvérei felül rossz híreket az apjának. És most tapasztalja, hogy milyen lelki fájdalmat jelent a hazug vádaskodó beszéd. Azonban azt is megérti, hogy még a börtön is lehet Istennek emberformáló eszköze, hogyha ő kiterjesztő kegyelmét valakire, vagyis annak a számára, akivel az Úr ott van. Kedvelté tette a börtönparancsnok előtt, olvastuk, és az ilyen kérdéseket is felvet. Hisszük-e, hogy az Úré valóban minden hatalom, nem a főnöké és nem a vezetőké? Hisszük-e azt, hogy a főnökök, a vezetők fölött is Úr, a mindenható Isten? És ő tud jó indulatot támasztani, még az ő szívükben is. És ha nem teszi, hát akkor érdemes lenne azon is elgondolkozni, hogy mi célja van ezzel. És lehet, hogy furcsán hangzik, de nem csak belső békességet jelentett ez Józsefnek, hanem külső védettséget is. Hiszen azt olvastuk, hogy Potifár felesége naponként zaklatta őt. Hát itt a börtönben már nem tudta ezt megtenni. Valamiképpen József számára a börtön rácsa tulajdonképpen védőrácsá is vált. Börtön. Lehetőségeink beszűkülése. De azt is megláthatjuk, hogy ott sem felesleges Isten embere. Nem értelmetlen az ott eltöltött időszak. Az otthonától, szülőföldjétől elszakított, rabszolgává tett Józsefet, tehát most igazságtalanul büntetve börtönbe vetik. Egyre szűkül az élettér József körül. Mi lesz vele? Fiatal éveit börtönben kell töltenie? Kárba vesznek legszebb esztendei? Józsefet ilyen és ehhez hasonló kérdések gyötörhették volna. És ezek a kérdések is, meg ez az életérzés is ismerős, azt gondolom, számunkra is. Hiszen könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, amelyet úgy élünk meg, mintha belennénk zárva falak közé, hogy nincs mozgásterünk, beszűkülnek a lehetőségeink. Előállhat ez például súlyosabb betegség következtében, vagy amikor valamilyen veszteség ér bennünket. Józsefet mégsem gyötörték ilyen kérdések, hogy most mi lesz velem meg, nem kárba veszett időszak-e ez. Legalábbis nem olvasunk ilyesmiről. Olyasmiről viszont olvastunk, hogy van szeme arra, hogy észrevegye ott a börtönben társai arcán a bánatot. Egyik reggel feltűnik neki az, hogy az egyik raptársa nagyon szomorú. Nem csak, hogy feltűnik neki, hanem meg is szólítja őt, és nem csak megszólítja, hanem meg is vigasztalja. Noha neki is épp elég nagy a baja, és mégis képes arra, hogy észrevegye a másik arcán a szomorúságot. Tud vele beszélgetni, meg tudja őt vigasztalni. Hogy képes erre József? Úgy, hogy vele van az Úr a börtönben. Ő adott szeretetet József szívébe, még az ellenségei iránt is. És ezért tudott még ott a börtön mélyén sorstársainak, sőt ellenségeinek is Istentől kapott ajándékokat közvetíteni. Pál apostolról is olvashatjuk azt az új szövetségből, hogy többször is börtönbe zárták az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéért. És amikor ott ül a börtönben egy római katonához láncolva, nem azon bosszankodik, hogy leállították az evangelizációját, hogy nem tud menni tovább, hogy nem tudja hirdetni az evangéliumot, most becsukták 2 évre, ott felejtik, hanem úgy gondolja, hogy ha már ide juttatta őt az Úr, akkor nyilván az a feladata, hogy a hozzáláncolt katonának hirdesse a jó hírt az Isten szeretetéről. És többen keresztény is lesznek a prétoriánusok közül, úgyhogy amikor a fogságból levelet ír Filippibe, akkor ezeknek is küldi az üdvözletét. A római katonák és a börtönőrök között ébredés indul. Mert Pál ott is megtalálja a szolgálat lehetőségét. És nem a tiltakozás, a helyzete elleni tiltakozás emészti föl az energiáit. Egy hitéért meghurcolt, hamis vádak nyomán évekre börtönbe zárt lelkipásztor könyvet írt e nehéz esztendeiről, ebből idézek most néhány mondatot. Azt tapasztaltam, hogy a börtön templommá lesz, és köztünk jár Jézus. Engem szolgálatra küldött ide Isten. A legnehezebb időkben is ez ad erőt. Egy különös, gyötört, elfásult gyülekezet lelkipásztora vagyok, ahol Isten erőt adó kegyelme szinte kézzel tapintható. Ezek az emberek még a börtönben sem érezték magukat feleslegesnek, és az ott töltött időt hiába valónak vagy értelmetlennek kárba veszettnek. Nem az elbizonytalanodás jellemezte őket, mert az Úrra tekintettek. Mert ugyan börtönben voltak, mégis szabadok voltak. Szabadok önmaguktól, szabadok az önsajnálattól, szabadok a szeretetre, a megbocsátásra, a szolgálatra, az Istennek való engedelmességre. Minket is szabaddá tud tenni Jézus Krisztus. Hisszük-e ezt, és kérjük ezt, és vágyakozunk-e ezután, a szabadság után? Az a Jézus Krisztus szabaddá tud tenni, aki megkötözve, kigúnyolva és leköbdösve is szabad volt. Aki azt mondta a hatalmával hencegő Pilátusnak, hogy semmi hatalma nem volna rajta, ha felülről nem adatott volna. Jézus Krisztus engedte, hogy keresztül szegezzék a kezeit, a lábait, azért, hogy rólunk lehújjanak a bilincsek, és Istennek szabad gyermekei lehessünk. Aki szeretné, hogy Isten használja őt mások javára, az engedje, hogy Jézus Krisztus megbocsássa minden bűnét, leoldozza minden kötelékét, és így a maga szolgálatába állítsa valóban. Megérthetjük hát József történetéből is, hogy Isten jelenléte életünkben nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden simán és rendezetten megy körülöttünk. Azt is megláthatjuk, hogy József a rabszolgaságban, a megaláztatásban közelebb volt Istenhez, mint odahaza, akkor, amikor rendezett körülmények között élt. Otthon, ahol mindene megvolt, és ahol kényeztették őt. József kiesett ugyan egy családi fészek melegéből, de nem esett ki az Úr kezéből. Isten elment Józseffel Egyiptomba is. És ez nem csak földrajzilag, hanem lelkileg is lefelé vezető út volt. De nem csak Józsefnek jelentett szenvedést, hanem Istennek is. Ő is szenved, amikor József felmegy. Korábban is közel volt Józsefhez, amikor a szülői házban jólétben élt. Akkor is szólt hozzá, hiszen ezeket a különleges álmokat is Isten adta neki. De József mindenre nem figyelt. Ő dicsekedett ezekkel a különleges álmokkal, nem értette meg Isten kijelentését. Ő akart mindenképpen családjának a középpontja lenni. Isten szenvedett József miatt, de nem hagyta őt magára, vele ment. Sokan keresik azt a hatalmas, csodatevő Istent, aki bajokból azonnal kivesz minket. Aki hasonlít ahhoz a mesebeli óriáshoz, aki a mi sípszónkra azonnal ott terem, és megszünteti a nehézséget, és teljesíti a kívánságainkat. Az az Isten, aki kijelentette magát igéjében, és az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban, nem így van velünk. Ő szenved értünk, és szenved velünk. Vállalja sorsunkat. Azért jön velünk, hogy megtartson minket. Józsefet is ő tartotta meg, ott Egyiptomban is, hogy kibírja a ráváró testi és lelki szenvedéseket. Isten jelenléte ad erőt nekünk is, ahhoz, hogy nehéz családi, társadalmi, vagy akár világméretű terhek alatt össze ne roppanjunk. Ő ad erőt ahhoz, hogy megállhassunk kedvezőtlen körülmények között is. Ő mindnyájunkat így keres, így szólít meg, hív magához. Azért, hogy mi is vallhassuk, mert már megtapasztaltuk és megtapasztalhatjuk az ő kegyelméből azt, amit az egyik jól ismert énekünk így fogalmaz meg, és én kívánom most különösképpen is a konfirmandus testvéreimnek, de mindnyájunknak, hogy tényleg tapasztaljuk meg ezt. Legyen ez igaz a mi életünkre nézve is, hogy velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz. Ő a győzelmes hű vezér, ő a győzelmes hű vezér. Így induljunk el utána. Ámen. Most pedig készülve a felnőtt konfirmandusok bizonyságtételének a meghallgatására énekeljünk, de előtte hadd mondjam el, hogy imádságos szívvel készüljünk, és sok-sok szeretettel vegyük körül őket, hogy érezzék, hogy a szeretetünk sugárzik feléjük, hiszen azért nekem elmondták előtte azt, hogy nagyon nehéz nekik most ideállni az egész gyülekezet elé, mert annak idején valamikor az iskolában fölálltak, amikor felelni kellett, és akkor mondták, amit tudtak éppen, de nem igazán szokták meg azt, hogy emberek előtt, hogy sok ember előtt, hogy egy egész gyülekezet előtt megszólaljanak. és egyébként is vallani arról, hogy mit éltünk át, azt gondolom mindnyájan érezzük és tudjuk, hogy nem könnyű, de hadd biztossalak benneteket most azzal, hogy valahányszor bizonyságot teszünk, az mindig erősíti a hitünket is. És a bizonyságtétel, ahogyan beszélgettünk is arról, Istenre mutat, és ezért csodálatos, és én kívánom, hogy így szólaljatok meg majd, és mi is így fogadjuk a bizonyságtételeket, hogy tényleg Isten tudjuk majd együtt is magasztalni mindazért, amit ő cselekedett ezeknek a fiataloknak az életében is. Énekeljük hát, készülve erre a 463. dicséretünknek az első verszakát. 463. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám.
Mikor így szóltam hozzám, hogy segítsen nekem. 73 voltam, amúgy fogságban tartottak. És meghallgatta imád. Mert tudta, hogy szükségem van rá. És csak így tudott megmenteni, mert akkor már nem értem jól. Sokáig kerültem a templomhoz, meg anyukám kiskoromban hozott ide. Én nem akartam. És utána a rávezetett halladókra Isten, hogy ugye felünk kell nekünk is valamit azért, hogy jó legyen, hogy ne csak mi várjuk a csodát, mert nekünk is szükségünk van.
Köszönöm valamit hívnak. Hát én kifejezetten elvallásos családból származom, és hát az életmódomon meg is látszott, főleg a kamaszkori életmódomon. Amikor iskolában leginkább csak azért jártam, hogy megbeszéljük a haverokkal, és picsengetés után melyik kocsmában megyünk el, kinek mennyi pénze van, vagy honnan szerzünk pénzt. Hát iskola végeztével egy újsághoz kerültem, ahol sok vidéki és külföldi riportokat készítettünk, és akkor jött fel nekem, hogy sok ember van, aki közösséget szeretne építeni, közösségért dolgozik, és hát különböző sikereket értek el. Volt, aki csak azt mondta, hogy valahogy majd csak lesz, valami szerencse csak került, hogy valaki jön, aki segít. Még mások azt mondták, hogy bízunk Istenben, ő mindig megsegít, ő a mi alapunk, ő benne bízunk. És így évek teltek el, ezek a kapcsolatok nem szakadtak meg ezekkel az emberekkel. Volt egy lelkész vállalkozó, szerzetes, egyszerű polgármester vagy bárki. És azt láttam, hogy az kellett feltűnni, hogy azok, akik Istenben bízva építették a közösséget, mindig pont jókor, pont a kellő segítség érkezett, és sikerrel jártak. Még azok, akik majd lesz valahogy, majd csak lesz egy szerencsé, vagy valami, nem jártak sikerrel. És mint fényképét sokat jártam esküvőkbe, és az jutott eszembe, amikor az esküvőn mindig mondja a lelkész, vagy a pap, hogy a sziklára épített ház esetén, például. És ez jutott eszembe, hogy mi lehet ez az Istenben való bízás, hogy egy sziklára épített ház a jövőt illetően. És akkor egy kicsit, mindig mikor megkérdeztük ezeket, hogy mi a titka, hogy a sikerének az embereket, mindig a Bibliát hozták, hogy honnan merítenek erőt, Isten azért titkuk. És először az első esetben még azt mondtam, hogy hát, kicsit bonnod szegény. És amikor a századik ilyen eset volt, akkor úgy éreztem, mint az autópályán, amikor a sofőr hallgatja a rádiót, és bemondják a hidegbe, hogy egy őrült szemben megy az autópályán a forgalommal, mire jössünk közül, hogy egy, mindegyik. És úgy éreztem, hogy én vagyok ez az őrült sofőr. És akkor elgondolkodtam ezen. Illetve egy pünkösd alkalmával találkoztam egy lányjal, akit ma már a feleségem, és akkor nem csak a egy óra múlva mit iszunk kérdés foglalkoztatott, hanem a jövő. Milyen jövőt szeretnél? Kivel szeretnél? Hol? Miért? És akkor éreztem azt, hogy az egyik életmódon nem igazán. Valami nem jön. Kaptam egy Bibliát, és elkezdtem olvasni is. Amikor az új szövetséggel kezdtem, akkor az első alkalommal olvastam vele, reggel, úgy éreztem, hogy ez a tegnapi napomról szól. Mert másnap is beleolvastam, és úgy éreztem, hogy ez a megint az előző napomról szól. Tehát, hogy régen megírt könyv, mai is aktuális, a mai napomról szól, az én életemről szól. Hogy úgy éreztem, hogy akkor biztonságot ad. És ma is, amikor egy nagy váltásra készülök az életemben, elköltözöm a városból, itt vagyom a munkahelyemet, és látszólag a bizonytalanságba megyek, mindig felidézem Máté Evangélium 6. szakasz, bizalom a gondviselésben, és emiatt nem aggódom. Mosolyogva megyek a bizonytalanságból. Nekem ennyi a történetem az ide.
Köszönjük szépen, hogy megosztottátok velünk ezeket. És most készülve a fogadalomtételre megint énekeljünk közösen. Az előbb már énekelt 463. dicséretünk második verszakát énekeljük. Tehát 463. dicséretünk második verszakával készüljünk a fogadalomtételükre. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Bizonyságtételetek, hitvallásotok után most tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az Anyaszent Egyházhoz való hűségetekről, mi pedig tehát a gyülekezet legyünk állva tanulni az ő fogadalom tételünknek. Én.
Veles Vándor.
Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztjén Anya Szent Egyházunknak,
egész életemben hűséges,
úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen. Kívánom azt fogadalomtételetek után, hogy valóban elhangozhasson majd fölöttetek is az, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Most pedig fogadjátok a mi Urunk áldását. Sándor, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Ámen. Dorottya, hagyd az Úrra utadat, bízz el benne, mert ő munkálkodik. Ámen. Tünde. Az Úr mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az Úr mondja neked, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Most pedig, mint Jézus Krisztusnak és református keresztjén egyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazlak titeket az úrvacsora sákramentumával való élésre, s mint ilyeneket a gyülekezet és szolgáló közösségének tagjaivá nyilvánítalak. Most pedig a gyülekezet foglalja el a helyét, és ti pedig hallgassátok meg gyülekezetünk egyik gondnokának köszöntő szavait.
Kedves konfirmandós testvérek, köszöntelek benneteket a gyülekezet és a presbitérium nevében. A emlékbizonságtételek, úgy érzem, valamennyi számára elkérnételen, és ahogy a ti hitetek is ennek keresztül erősödik, a milyen is, az egész gyülekezetnek is hitélményt jelentett a bizonságtételeket. Fiatal konfirmandós, amikor konfirmálnak, el szoktuk mondani, hogy járjanak hitben továbbra is, járjanak a gyülekezetbe. Nektek viszont azt kell mondani örömmel, hogy maradjatok meg. Maradjatok meg hitben és itt a gyülekezetben. Hiszen ti már többször jártatok itt, jártok közénk vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra. Járjatok ezen az úton, és ezért ezt az igét adnám útravalóul, áldásul, amit Jézus mond a 11. János evangéliumának 11. részében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámházában sok hajlék van. Majd néhány este később, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam.
Most pedig fogadjátok tőlünk szeretettel gyülekezetünk kicsin jelképes ajándékait. Most pedig gyülekezetünk kicsiny énekkara köszöntését hallgassátok meg. Az ének is buzdított már bennünket arra, hogy jöjj, mondjunk hálatot, adjunk valóban hálát Istennek, és egyben imádkozzunk most különösképpen is ezekért a fiatalokért, akik itt fogadalmat tettek. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el imádságra. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged, Urunk, most azért, hogy te nem csak Józseffel voltál ott az ő nyomorúságaiban, megaláztatásában, a börtönében is, nem csak Pál apostollal, nem csak ő vallhatta egy alkalommal azt, hogy ugyan emberek elhagytak, de az Úr mellém állt, hanem mi is, akik most élünk a 21. században, épp úgy megtapasztalhatjuk ezt, hogy te kész vagy bennünket a szövetségedbe fogadni, hogy közösségbe kerülhetünk veled, hogy ott vagy velünk. És most különösképpen is áldunk és magasztalunk téged ezekért a fiatalokért, akik itt néhány perccel ezelőtt fogadalmat tettek. Köszönjük, hogy őket is kerested, hogy őket is megszólítottad. Köszönjük, hogy velük is terved van. Köszönjük, hogy őket is részelteted abban a kiváltságban, hogy a te jelenlétedben telhetnek a napjaik, és élhetik az életüket. Köszönjük, hogy így ők is megtapasztalhatják azt, hogy veled egészen másképpen telnek a hétköznapok is, és veled lehet igazán ünnepelni is. Veled lesz tiszta az öröm is, és veled lehet igazán megbocsátani, és szeretni is. Köszönjük neked, Urunk, hogy munkálkodtál szívükben, életükben, és most arra kérünk, hogy ahogyan ígérted is, amit elkezdtél bennük, azt folytasd tovább. És köszönjük neked ezt az ígéretet, hogy mindnyájunkhoz szól, hogy te a jó munkát, amit elkezdtél bennünk, elkezdesz bennünk, azt beteljesíted, véghez is viszed. Megérkezhetünk a boldog célhoz, ahogyan azt az énekszerzője megfogalmazta. Imádkozunk azért, hogy valóban hadd maradhassanak ők mindvégig hűségesek hozzád, s még jobban megismerhessenek téged, hiszen az is oly csodálatos a keresztény életben, hogy az növekedő élet, hogy miközben az évek telnek fölöttünk, sőt az évtizedek, és aztán eljönnek azok a napok, az az időszak, amikor a külsőnkön már egyre jobban nyomot hagynak az eltelt esztendők. De mindeközben lelkileg mégis gazdagodni, fejlődni, növekedni lehet. Áld meg az ő életüket is így. Áld meg szeretteiket. Áld meg mindazokat, akik közel állnak, különösképpen is közel állnak hozzájuk. Áld meg őket munkájukban és szolgálataikban, hogy tudjanak örömmel szolgálni téged, hogy megtalálják a helyüket, és hogy bármi is történik még velük, hiszen ezt csak te tudod, de hadd tapasztalhassák meg azt, amit József is, hogy te ott vagy mindig, és rád számíthatnak. Ahogyan hallottuk is itt az egyik bizonyságtételben, hogy biztos alap vagy. Maradj így velük a te áldásoddal. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg fohászkodásunkat, kérünk kegyelmesen. Amen. Most pedig készülve ide a megterített asztalhoz, énekeljük a 459. dicséretünknek az első verszakát, 459. énekünk. Így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén.
Thank you. Szeretettel köszöntöm én is elsőként az újonnan konfirmáltakat, és ha mondhatom ezt így, akkor gratulálok. És azt kívánom én is, hogy maradjatok meg mindig Isten útján, az Isten igének és az Isten szent lelkének a vezetése alatt, mert ez nagyon fontos. Ennek a kezdete, a közepe és a vége, maga az üdvösség, ennél pedig nincs nagyobb dolog életünkben. Szeretettel köszöntöm a konfirmandusoknak a szüleit, akinek házastársa van, Nándornak a házastársát, rokonokat, akik eljöttek, és az egész gyülekezetet is. Most hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Legbővebben elénk beadja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondta. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Ámen. Most hajtsuk meg a fejünket, és tartsunk bűnbánatot, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindnyájan, akik itt vagyunk a Te színed előtt, a budaörsi templomba, megvalljuk együttesen, közösen, hogy hiával vagyunk a Te dicsőségednek. Bűnösök vagyunk, Urunk, mindenestül fogva romlottak a gondolataink, a szívünk, a cselekedeteink, bűnösök vagyunk, Urunk. És tudjuk, hogy nem vár reánk más, csak a kárhozat. Bármit, amit teszünk, hiába mondjuk jó szándéknak, a Te színed előtt nem áll meg. Köszönjük neked mégis, hogy elküldted közénk a Te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkért és harmadnapon föltámadt. Köszönjük, Urunk, hogy ma is a Golgotáról árad felénk a Te bűnbocsátó kegyelmed. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a Te kegyelmed, bűnbocsátó, szereteted, irgalmad ma is éppen ugyanolyan erős, aktív, mint amikor 2000 évvel ezelőtt egyszülött fiad meghalt értünk a kereszten. Fohászkodunk hozzád, Atyánk, hogy őrizd meg bennünket a kísértéstől, annyi ellenszenv, gyűlölet, félreértés, harag, szeretetlenség van közöttünk. Segíts el most bennünket arra, Urunk, hogy amikor elcsendesedünk és magunkba elmondjuk saját bűnvalló imádságunkat, akkor önmagunkba tekintsünk egyedül, kizárólag, és ne a másik vétkeit, méricskéjük, ítélgessük. Hallgass meg, Urunk, amit most elmondunk neked személyesen. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy meghallgatod a mi kérésünket, meghallgatod a mi vallomás tételünket, segíts bennünket arra is, hogy mi is meghalljuk a Te feleletedet, amit mondasz nekünk imádságunkra. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a hitünkről is, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felménne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Az első kérdés, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha így van, feleljük, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, feleljük, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végezetül, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljük, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és
fogadom. Én is mindezeket együtt veletek hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk és Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban hitáltal, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves konfirmandus testvérek, elsőként ti járuljatok a megterített asztalhoz, aztán pedig a gyülekezet a megszokott rend szerint, vagyis az ablak felőli padsor, a fal melletti padsor, és végül pedig az oldalsó részből valókat várjuk. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből most mi is így élhettünk. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti életetekben. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a szent sákramentumban, és hirdettetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt és a szent lelket. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Mindenek előtt sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira. Hétfő este 6 órától Isten tiszteletet tartunk. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, péntek este 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap 10 órától Isten tisztelet lesz, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben gyermekóra. Hirdetem azt is, hogy ma este 6 órától a budapesti Vándor Sándor kórus ad jótékonysági hangversenyt az evangélikus templomban, gyülekezetünk szervezésében. Sok szeretettel hívjuk hát és várjuk a testvéreket erre a ma esti alkalomra az evangélikus templomba. Legközelebbi imaóránk június 10-én lesz, közvetlenül az Isten tisztelet után, lent a gyülekezeti helyiségünkben. A hittanosok tanévzárására az eddig hirdetett június 10-e helyett június 17-én kerül sor a délelőtti, tehát a 10 órakor kezdődő Isten tiszteleten. Ahogyan azt már sokszor hirdettem, ezen a nyáron is szervezünk gyülekezeti csendes hetet, ahol lehetőségünk van arra, hogy megpihenhessünk, feltöltődhessünk lelkileg is, fizikailag is. Ennek az időpontja július 9-től 15-éig terjedő napok, és a helyszíne a Baranyában lévő Harkány közeli Lantos lovastanya. Még mindig buzdítjuk a testvéreket, hogy éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, amikor egy kicsit a mindennapok rohanásából ki lehet szakadni. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, nálunk lelkipásztoroknál, illetve Varga András testvérünknél. Most is köszönjük azoknak a fáradozását, akik hétről hétre kitakarítják a templomunkat, gyülekezeti helyiségeinket, és ehhez szeretném most még hozzátenni azt, hogy ha még lenne közöttünk olyan testvér, aki szívesen vállalná azt, hogy körülbelül havonta egy alkalommal egy szombaton eljön kitakarítani másik testvérrel együtt a templomot, illetve a gyülekezeti helyiséget, annak nagyon örülnénk, mert akkor kevesebb szombat jutna azokra a testvérekre, akik eddig vállalták ezt a szolgálatot. Tehát, hogyha valakit indít erre Isten, akkor ne fogja vissza magát. Várjuk tehát a jelentkező testvért. Elmúlt vasárnap már hirdettem, hogy meghívót kaptunk presbiteri konferenciára. Ez a presbiteri konferencia ma délután lesz. Méghozzá 3 órától a szomszédos török bálinti református templomban. Témája, illetve az előadás címe: Érted-e, amit énekelsz? Előadást tart Vízi István pátyi református lelkipásztor teológiai tanár. Idén is megrendezik a református zenei fesztivált, talán hallottunk, olvastunk már róla. Ennek a programját megtalálhatjuk, illetve elolvashatjuk nálunk is a lelkészi hivatalban. Pünkösd mindkét napján hirdettem már, hogy egyházunk zsinatának elnökségétől levelet kaptunk, melyben a gyülekezetek segítségét kérik a nagyszebeni református templom felújításához. A mintegy 35 millió forintos költség a helyi gyülekezet anyagi teherbíró képességét messze meghaladja. Az összefogáshoz csatlakozva a mai perselypénzünket szálljuk fel mi is erre a célra, tehát amikor belehelyezzük a perselybe az adományainkat, akkor gondoljunk erre. Most pedig Isten tiszteletünk végéhez érkezve a 471. dicséretünket énekeljük együtt, 471. énekünket énekeljük mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. Ez az ének is bátorít, biztat bennünket, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt, rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!